Mai témánk a ridda és a hódítások. Hogyan alakult a hívők közösségének sorsa Mohamed halála után?
Mohamed természetesen, amikor az új hitet terjesztve egymás után leigázta az arab félszigetnek a törzseit, akkor olyan törzsszövetséget hozott létre a félszigeten, amire korábban már a korlátozott méretekben, de volt példa. Tehát a korábbi időkben is voltak törzsek, amelyek törzsi háborúk révén, vagy pedig egyéb szerződések révén összeálltak nagyobb egységé, például a Kinda törzsszövetség, ugye a híres filozófus Al-Kindi ebből a Kinda törzsszövetségből származik, és ehhez hasonlók. Tehát tulajdonképpen ő nem csinált mást, mint a hit alapján egyesítette az arab törzseket egy olyan törzsszövetségbe, ami ennek számos példáját már láthatták korábban, de az egész Arab-félszigetet. Ugye azt tudni kell ugyanakkor, hogy a törzsi hagyományban, amikor valakit megválasztottak törzsfőnöknek, ugye és a törzsfőnök az nem életfogytiglani megbízatás volt, hanem korlátozott, időben korlátozott, akkor a törzs tagjai mindig hűséget esküdtek neki, ez volt a mubája. Ez a mubája, a hűségeskü, ez oly mértékig beleivódott az arab hagyományokba, hogy például okáért manapság a marokkói király elé vonul a nép képviseletében számos kiválasztott ember, tehát nem az egész marokkói nép, évente, tehát minden évben a marokkói király elé oda járulnak a nép képviselői, és hűséget esküsznek a királynak évről évre. Tehát a főnökség, tehát bármilyen nevezük kalifának, vagy emírnek, vagy bárminek, tehát a főnöki volt, az attól függött, hogy hűséget esküdtek az embereknek, vagy sem. Tehát Mohamed legyőzte ezeket a törzseket, és ezeknek a törzseknek a vezetői hűséget esküdtek számukra, de mint mondtam, a hűségeskü nem életfogytiglani. Tehát amikor Mohamed meghalt, akkor nagyon sokan úgy gondolták a különböző törzsek vezetői, hogy a mubája hatása, tehát a hűségeskü hatása lejárt, megint visszatérhetnek a pogány hithez, nem kell hinni mindabban, amit Mohamed rájuk kényszerítette az iszlámmal együtt a törzsszövetség keretén belül, és minden megy tovább, mint ahogy évszázadokon keresztül ment az élet az Arab-félszigetbe. Ezt viszont a hívők közössége nem engedte meg, tehát az így elszakadt törzsek, ugye az elszakadás volt a ridda, az elszakadt törzsekkel szemben azok, akik a hívő közösségéhez hívek maradtak, azok hadjáratot indítottak, tehát a félsziget különböző területein az elszakadási kísérleteket megbosszuló hadjáratok folytak, és újra visszakényszerítettek mindenkit a hívő közösségébe. Ezt a hívő közösségét a medinai alkotmány óta ummának nevezik. Tehát az umma az nem kabila, nem törzs, hanem umma, tehát a hívők közössége, és az ummát terheli, mint ezt már múlt alkalommal említettem, mindaz a kötelesség és jog, ami a törzsek tagjai terheli. Tehát az umma megerősödött az iszlám félszigetén, tehát az iszlám gyökeret vert, még akkor is, hogyha nehezen, de elfogadták az emberek, a karddal való hittérítés eredményeként. Tehát a későbbi időszakban is az iszlámot mindig az a vád érte, hogy a hittérítés eszköze a kard volt. Nem a meggyőzés, nem a tanítás, hanem a kard. És ezáltal voltak éppen létrejött egy olyan állapot az arab félszigeten, amely korábban sosem volt. Először is ugye azok a kevés számú emberek, akik vagy zsidó, vagy keresztény hitán voltak, azok dzimmi státusba kényszerültek. Azaz magyarul hiába voltak X vagy Y törzsnek a tagjai, elvesztették a törzsi védelmet, mert a vallás definiált a társadalomban, ők a vallás határain kívül estek, tehát zimmi státusba kerültek. Másrésztről viszont megszűntek a háborúk, mert muszlim ellen nem harcolhat. Tehát tulajdonképpen az arab félszigeten beállt egy békés korszak, és ezáltal ugye megszűntek azok a bosszú és vérbosszú vezérelte háborúk, amelyek korábban az arab törzseket egymás ellen fordították.
Ha véget értek a törzsi háborúk, akkor nem kezdődött el a félsziget lakosságának túlszaporodása?
De, elkezdődött. Tekintettel arra, hogy a vérbosszuk azok olyan számon tartották a lakosságot, amelyet az a terület elbírt, a sivatagos, mostoha terület. Hozzá kell tennem, hogy akkoriban azért nem volt annyira sivatagos, mint manapság, tehát lehet olvasni azokban a bizonyos pogánykori költelményekben, hogy eső után hogy virult ki a sivatag, és az állatok hogyan találtak maguknak legelnivalót. Hozzá kell tennem, hogy most északabbra Szíriában ugyanez volt a helyzet, még 20 évvel ezelőtt, hogy eső után kivirult a sivatag, és akkor találtak az állatok maguknak ennivalót. Tulajdonképpen az összes probléma egyik eredendője, mai világ problémájának az eredendője, tehát a belső nyugtalanság, aki ugye ez az állapot megszűnt ott is. Tehát most már az eső után se virágzik ki a sivatag, és az állatok nem találnak enni. Tehát magyarul akkoriban az Arab-félszigeten megszűnve a háborúk, egy fölösleg keletkezett az emberekből, egy olyan fölösleg, amelyiket nem lehetett eltartani. És ezáltal a hit terjesztése érdekében is, illetőleg annak az ürügyén ezt a fölösleget a környező mezőgazdaságilag és gazdaságilag fejlettebb vidékek ellen lehetett fordítani. Ugye az Arab-félsziget két nagy világbirodalommal, akkor két legnagyobb hatalmával volt határos. Ugye a mostani Szíria irányában a bizánci birodalommal, és a mostani Irak irányában az irániakkal, a perzsákkal. És tulajdonképpen ezt a két nagy birodalmat kellett volna nekik legyűrniük, ami hát azért egy sivatagi törzsi csetepatékhoz szokott harcmodorral nehezen volt elképzelhető, hogy rendezett hadsereggel működő óriási nagy világbirodalmakat legyőzzenek. De hát nem volt más választás, mint ezeket a területeket meg kellett támadni. Külön problémát jelentett az, hogy ezen a területen tulajdonképpen különböző népek laktak, és ezek a népek sok esetben vagy azonos nyelvet beszéltek velük, vagy pedig rokon nyelvet. Tehát Szíriában is azt láttuk, hogy arab törzsek települtek be különböző helyekre, például Palmira, híres Palmira, ami messze volt az Arab-félszigettől. De tulajdonképpen a lakossága arab volt, még akkor is, hogyha a hivatalos megnyilatkozásaiba arab, bocsánat, az akkori lingua francán az arameus nyelven írt, tehát a palmirai feliratok mind arameus nyelven írtak, ám de ha megnézzük a neveket, akkor azok mind arab nevek. Ugye a leghíresebb királynőjük Zenóbia volt, ami az arab Zainab szóval azonos. Tehát a család többi tagja is, tehát a férjének a neve, a férje testvérének a neve, mind arab nevek voltak. És másutt is a félszigeten voltak arabok, de voltak más népek is. Mindkét irányba egy-egy arab törzs által létrehozott ütköző állam állt az útjukat. Szíria irányában rasszánidák. A rasszánidák azok Dél-Jemenből települtek át, a második század után, tehát valamikor a harmadik század elején Szíria déli részére az Azd törzsnek a tagjai voltak, ugye a kahtáni arab törzseknek a tagja volt az Azd törzs, és onnan települtek át ezek déli Irakba, részben a keresztény üldözések miatt, részben pedig ott vették fel a kereszténységet. Ugye itt, ha a keresztény üldözésekről beszélünk, akkor tudni kell, hogy az Arab-félszigeten korábban is próbálkoztak ezek a nagy birodalmak térnyeréssel. A bizánciak a keresztény vazalusaikat, az etiópokat mozgósították, akik egészen Mekkáig eljutottak Mohamed születése előtt már. A perzsák pedig a zsidókat mozgósították. És a perzsa szövetségben működő zsidók például Nadzsrán városában, ez 250 kilométerre Mekka alatt van, óriási keresztény üldözést csaptak, tehát rengeteg keresztényt lemészároltak. Tehát a nagy hatalmak próbáltak az Arab-félszigeten is valamilyen módon hitfőállásokat kiépíteni. De ebben az esetben, ugye itt ezt a két nagybirodalmat két arabtörzs védelmezte, Dél-Szíriában a Hasszánidák, akik egy dél-arab törzs volt, keresztényeké váltak, és a vezetőjük királyi címet kapott a bizánci császártól. A másik irányban a Lahmidák, akik úgy szintén arabok voltak, és az előbb korábban említett a Kinda törzsszövetséggel voltak határosak. A Lahmidák pedig a perzsák vazallusai voltak, de ugyancsak keresztények. A szíriai rasszánidák azok monofiziták, mert Szíria területén a monofizitizmus volt elterjedve. A lahmidák azok pedig nesztoriánusok, mert bizánci birodalomból elüldözték a nesztoriánusokat, és ilyen módon a nesztoriánus kereszténység Irán területén terjedt el, és így a lahmidák is maguk is nesztoriánus keresztényekké váltak. Tehát ugye ezek voltak azok a pufferstátok, tehát ütköző államok, amelyekkel először kellett nekik megütközniük, és ezek arabul beszélő államok voltak. Itt szeretném megjegyezni, hogy életemben párszor előfordult az, hogy keresztény arabból beszélgetve kiderült, hogy a hasszánida. Tehát egyszer még egyetemista koromban Damaszkuszban találkoztam egy ferences szerzetessel, és miután Irakban ezek mind valahonnan Európából jöttek, elsősorban Svájcból és Franciaországból, megkérdeztem, hogy hol, azt mondta, hogy ő oda a helyszínen, tehát helyszíni. És kérdeztem, hogy keresztény szerzetes. És erre büszkén azt mondta, hogy ő a hasszánidő, ők már akkor keresztények voltak, amikor még a hírét se hallottuk itt Európában. Tehát ugye ez egy lenyűgöző élmény volt, de később is egyetemisták között is találkoztam hasszánidával, aki keresztény volt. Tehát ezek mind a mai napig, ha szétszórva is, de ott vannak, Szíriában élnek a hasszánidák. A lahmidák nyom nélkül eltűntek, mert ők muszlimok lettek a későbbiekben. Tehát áttértek. Viszont a lahmidáktól nagyon sok mindent átvett az iszlám. Ők keresztények lévén, ők magukat Isten rabszolgájának tekintették, tehát mindig Abd, stb. És ott jött egy Isten név, így nevezték magukat, és tulajdonképpen az iszlám ezt a szokást onnan a lahmidáktól vette át. Ugye ezeket a területeket, amikor meghódították, akkor létrehozták a katonai garnizonokat, áttelepítettek törzseket, betelepítették őket a városokba. Damaszkuszt, amikor elfoglalták, akkor négy részre osztották. Az északi egyik negyed az a keresztények élet, mind a mai napig ott keresztények laknak egyébként. Az északi másik negyed a zsidók élet, ők elhagyták a területet, és a déli két negyed az pedig a muzulmánok élet. Tehát ők áttelepültek. És ezek a háborúk azért voltak számukra fontosak, mert a háborúkból tettek szert nagy zsákmányra, és a háborúba elesetteknek a családját, tehát az özvegyeket és a gyerekeket a hadi zsákmányból tudták fenntartani. Tehát a hódító háborúk óriási bevételt jelentettek a muszlim közösségnek, tekintettel arra, hogy ugye nem a munka volt, vagy a pásztorkodás az, ami a nagy jövedelmet hozta, amiből sokakat el lehetett tartani. Tehát a hódító háborúkban ennek következtében a zsákmány elosztása volt retteltesen fontos, és mindaddig prosperált a gazdaság, amíg a hódító háborúk folytak. Szerencséje volt az iszlám világának, hogy mindkét esetben, mind Bizáncban, mind pedig Iránban óriási válságkorszak volt. Tehát a szíriaiaknál, tehát a bizánciaknál, tehát a Szíria területén elsősorban egy politikai válság volt, meggyöngült a bizánci központi hatalom, szétesett az ország, a hadsereg meggyöngült, tehát ők tulajdonképpen nem az Isten igazában fénykorában levő erős bizánci hadsereggel, hanem annak valamiféle halvány másolatával találták szembe magukat. Irán területén pedig az erkölcsök romlottak meg rettenetesen, tehát egy élfajház komoly dolgokkal nem törődő, erkölcsileg teljesen züllött ország volt az, amelyiknek a hadseregének szembe kellett volna szállni, ezzel az éhes sivatagból jövő, a megélhetésért és az életért küzdő elkeseredett sereggel, és nem tudtak ellenállni. Tehát ők egymás után hullottak el az összetákolt seregeik az iszlám nevében hódító arab törzsi hősiesség ideáljától vezetett seregeknek a csapásai alatt. Tehát tulajdonképpen egy szerencsés pillanatban léptek az arabok a világ színpadra az iszlámmal és az iszlám nevébe folytatott hódításaikkal.
A térség népeinek egyébként milyen volt a kultúrája ebben az időben?
A bizánci területen, tehát mostani Szíria területén görög kultúra volt. Tehát azt is lehet tudni, hogy a hellenisztikus korszakban a görög kultúrának a székhelye a mostani Görögország területéről, tehát ahonnan a görögök kiindultak, Hellászból áttevődött tulajdonképpen a provinciákba. És ha belegondolunk arra, hogy a nagy sztoikus filozófus Poseidonius ott született, mostani Homs közelében, Apamea nevezetű városba, akkor Héliodorosz, aki ugye az egyik legismertebb görög regényt írta, a sorsüldözte szerelmeseket, Héliodorosz az Homszba, Emeszába, ókori nevén Emeszába született, akkor lehet látni, hogy itt mind a filozófia, ugye Nikomachos Gerazénusz az Gerazába, tehát a mostani Jarasz Jordániába, ugye a matematikának a legismertebb személye. Tehát a görög kultúrának a székhelyévé vált tulajdonképpen ez a provincia. Másrésztről ugye az arameus törzsek laktak itt az ókorban. Az arameus törzsek azok viszonylag korán fölvették, ugye a szamaritánusok, akiket a Bibliából ismerünk, egy arameus törzs volt. Damaszkusztól 60 kilométerre Mahlulába mind a mai napig arameusul beszél a falu. És hát azok az arameusok, akik a kereszténységet fölvették, azoknak a nyelvét szír nyelvként szokták emlegetni. De ezek a szírek, ezek mind keresztények voltak, és ennek következtében görög teológiai iskolázottságuk volt, tehát nagyon sokan közülük görögül írtak, nagyon sokan közülük szírül írtak, és nagyon sokan közülük mind a két nyelven írtak. Görögül is, meg szírül is. Ugye jelen volt a területen mindaz, ami a görög kultúrával együtt járt, tehát a rétoriskolák. Tehát erre az időszakra a görög nyelv, a beszélt görög nyelv, a hétköznapon életben beszélt görög nyelv igencsak távol került már a klasszikus görög nyelvtől. Ahhoz, hogy valaki írni tudjon, írásban megnyilatkozhasson, ahhoz neki át kellett menni egy iskolai rendszeren, amelyeknek a célja az volt, hogy a tisztességes görög nyelvet megtanítsa. Tehát tulajdonképpen az ókorban a rétoriskola volt az, ami a főiskolának a szerepét töltötte be, Iszokratész óta, 393 Krisztus előtt, Iszokratész akkor alapította az első rétoriskoláját Athénban, és ezek után a birodalom szerte rengeteg rétoriskola alapult, tehát ilyen híres rétoriskolák Szíriában is voltak, hogy más nem mondjak, Damaszkuszba, Beirutba, a mai ismert városok közül. Tehát ezek a keresztény műveltségnek és a görög műveltségnek voltak a székhelyi, ugyanúgy, mint a kolostorok, és ugyanúgy, mint a különböző teológiai főiskolák. Tehát egy keresztény alapon álló görögös műveltségük volt, és ebbe ütköztek bele az egyébként, hát mondjuk, iskolarendszerrel nem rendelkező arab félszigetről kijövő nomád törzsek. Ugye a másik irányban ott az iráni birodalom volt az, amelyik otthon volt. Annak nem volt ilyen iskolarendszere, ám de az oda menekült keresztények, tehát a nesztoriánus keresztények, akikről beszéltem, azok hasonló iskolarendszert tartottak fönn, és hasonló módon tudtak görögül és szírül írni. Tehát ebbe a közegbe ütköztek bele. Itt szeretném megjegyezni, hogy ennek a görögös szíres műveltségnek a nyomait, amikor én Bagdadba jártam egyetemre, ugye 64-65-ben, még mindig láttam, én szíreknek a templomába, tehát a hagyományos szír közösségeknek a templomába mentem el, és ezek mind tudtak héberül, szírül, arabul, tudtak jól görögül, tehát ez a hagyományos műveltség, ez évezredeken keresztül, tehát legalábbis másfél évezredeken keresztül megmaradt. Hogy most mi lett belőle az öbölháború után, azt én meg nem tudom mondani, oda kellene menni, de ez a műveltség jelen volt, tehát ezekbe a népekbe ütköztek bele. Na most ezek a népek, mint említettem, vagy arabul beszéltek, mint például a palmirejek, bár arameusul írtak, vagy pedig egy olyan nyelvet beszéltek, ugye a szírt ebben az esetben, amelyik rokon volt az arabbal. Tehát, hogy más példát nem mondjak, az Istennek a neve arabul Allah, szírul Alohó. Tehát ugye nem esnek túl távol egymástól. Következésképp volt egyfajta szimpátia közöttük, tekintettel arra, hogy az addigi főhatóság, a bizáncia, a görög, az itt teljesen más nyelvet beszélt, tehát volt egyfajta szimpátia, de ugyanakkor volt egyfajta távolság is a hit miatt. Tehát a keresztények abban a pillanatban dzimmi státusba kerültek, jól lehet ők alkották a többséget, a társadalom többségét, és akkor is dzimmi státusba kerültek, hogyha ők voltak a sokkal műveltebbek, a nagyobb tudással rendelkezők. Ebből viszont az következett, hogy az adminisztráció idegen elem kezébe került, tehát a görög iskolákat végzettek kezébe került. Tehát az Omajjád kalifák alatt Szíriában például görögül ment az adminisztráció, és 700 tájékán határozták el, hogy attól kezdve a pénzeket arabul verik, és áttérnek az arab nyelv használatára a kancelláriánál. Tehát a görög hatásnak az eliminálása az több évtizedet vett igénybe. De akkor is azok az emberek, akik a keresztény háttérből jöttek és megszerezték ezt a klasszikus műveltséget, ezek voltak azok, akik különböző vezető pozíciókban voltak, de legfőbb vezetők nem lehettek. Azok csak muzulmánok lehettek. Következésképp elindult egyfajta keveredés a kultúrák között, a kultúrák találkozása következtében, amely aztán megváltoztatta némileg az iszlámnak a képét is.
Akkor gyakorlatilag a térségnek virágzó pezsgő kulturális élete volt. Mi az oka a lemaradásnak?
Ennek több oka van. Ugye az egyik az, hogy amikor elérték az anatóliai frontcsikot, tehát hogyha az ember Aleppóból kimegy, manapság ott van a Simon Kolostor, ahol az oszlopos Simon volt, és ott onnan északnak néz, akkor hirtelen ilyen fal mered fel előtte. Ez az anatóliai frontcsik. Annál megálltak az arab hódítók. Nem tudtak tovább menni. Tehát a hegyvidékre nem tudtak betörni. Ha megnézzük, most is ott van a vége az arab világnak. Megálltak a hódító háborúk, és ezáltal megállt a bevétel. Tehát nem volt, a társadalom elvesztette azt az erejét, amelyik hajtotta tovább. Ugye az állam nyakába szakadt a rengeteg özvegy, az árva, stb. Ugye nem tudtak más csinálni, mint a meglevő kincsekhez kellett hozzányúlni, ezek a meglevő kincsek pedig a kereszténység birtokában voltak. Tehát 700 tájékán volt az első képrombolás, amikor hivatalosan az iszlám tanításává tették az emberábrázolás tilalmát, és ezen a címen el lehetett venni a keresztény kolostoroktól az aranykincseket és a műkincseket. Ugye körülbelül, mint említettem, a bizánci birodalom is egy válságos korszakát élte, tehát 730 tájékán volt Bizáncban is az első képrombolás, és Európában is, ugye az ezredforduló előtt egy száraz korszak volt Európában, és ennek következtében élelem szükség volt Európában is, 750-ben pedig Európában is volt egy képrombolás. Az egy más kérdés, hogy ez aztán beépült a bizánci birodalom tanításába bizonyos értelemben, és az abszolút értelemben pedig az iszlám világába. Tehát tulajdonképpen elkezdték a belső tartalékokat föntárni, nem volt meg a lendület, nem tudtak tovább haladni, legfeljebb keletfele tudtak haladni, illetőleg nyugatfele Észak-Afrikába, de előbb-utóbb szembe találták magukat a tatárhódítással, amelyik elvágta a sejemutat. Tehát addig egy óriási nagy kereskedelmet folytattak a muzulmánok, gondoljunk a Szindbád történetére, igen, az 1001 éjszakából, tehát az indonéz szigetektől egészen Angliáig ezüst és arany és mindenféle termékeket szállítottak, tehát sokkal fejlettebbek voltak gazdaságilag, mint az európaiak, de a tatár hódítás elvágta a keleti kereskedelmet, a sejemúton való áruszállítást elvágta, ugye, és ebben az esetben pedig nem volt más hátra, mint a hódítások megálltak, a kereskedelem megállt, gazdaságilag megroppant az iszlám világa.
És akkor gyakorlatilag ez azóta tart?
Ez tulajdonképpen különböző okoknál fogva, de gyakorlatilag azóta ez tart, ez a stagnálás, igen. És ebből nem sikerült azóta se felállni.
Köszönöm a beszélgetést.
Szombatesti beszélgetés című műsorunkat hallották, az iszlám vallása és kultúrája. Marót Miklós professzor úrral Zalányi Viktória beszélgetett. Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Budapesten és környékén, de néhány más egyház megyében is egyházunk szigorúbb járványügyi rendelkezéseket vezetett be. Valóban erősen terjed a betegség, úgyhogy a templomokban a nyilvános istentiszteletek épp úgy szünetelnek, mint ahogyan a tavaszi járványos időszakban az elmúlt évben. Ugyanakkor azért azt is érezzük, hogy valahol közel kell, hogy legyen már az alagút vége. Bízunk abban, hogy ez a mostani kényszerű felfüggesztés nem fog talán már olyan sokáig tartani. Minden esetre, amikor hallunk akár paptestvéreinknek a halálhíréről is, akkor gondoljunk arra, hogy az isteni gondviseléshez folyamodjunk, és kérjük a járvány elmúlását. Ez az a lelki állapot, amiben egy nagyon jó hír hasított bele Szentatyánk Ferenc pápa hivatalos nyilatkozatban mondta ki, hogy elfogadta a meghívásunkat, és el akar jönni szeptemberben az eukarisztikus kongresszusra, hogy a Stáció Orbiszt a záró szentmisét celebrálja. Ezzel eleget tesz meghívásunknak, aminek mindannyian nagyon örülünk, és úgy fogjuk föl, mint a biztatás és a reménység jelét egy hosszú járvánnyal, elzárásokkal, és bizony a közösségi életnek a lefékeződésével terhes időszak után. Imádkozzunk Szentatyánkért, imádkozzunk azért, hogy ez az eukarisztikus kongresszus a reménynek, a megerősödésnek, a lelki megújulásnak a nagy alkalma lehessen. Tehát hangozzék fel újra és újra, amikor csak tehetjük videón vagy magánkörben, ahol a templomokban együtt imádkoznak, bizonyos egyházmegyékben ott. Szentmisék végén is az az imádság, amellyel Isten áldását kérjük a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus számára. Most pedig időszerűnek érzem, hogy közösen elimádkozzuk azt az imát, amit a járványhelyzet kezdetén még a tavalyi évben mondtunk. Mindenható Urunk, Atyáink Istene, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy önmagunkról és világunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és föltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb találjanak egyre hatékonyabb ellenszereket a mostani járvány leküzdésére. Adj a társadalom vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, és hatékony eszközök eljutását segítsék a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság, Egyisten irgalmaz nekünk. Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk. Amen.